Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával magazinban. Hácsongrádi Márta a mai vendégem. Nagyon érdekes dolgokat meséltél a szünet előtt, a megéléseidről és a tapasztalásaidról. És arról beszélgettünk, hogy te mennyiben nézel vagy látsz másképpen dolgokat, mint ahogy mondjuk lehet, hogy én látnék, vagy mások látnának. Én azon gondolkodom, hogy ez a típusú másfajta látásmód a mindennapokban, az emberekkel való kapcsolatodban, a munkával való kapcsolatban hogyan jelenik meg? Mi érdekel az emberekbe? Mit látsz bele az emberekbe? Mennyivel látsz bele jobban az emberekbe, mint az, aki mondjuk nem feltétlenül lát egy fatörzsben olyan motivumokat, vagy vilyen felfedezni, mint amilyet te?
Hát hál' Istennek mindig olyan emberek közelítenek hozzám, akik hasonló gondolkodású, de még kifejletlen. Tehát nagyon sokszor vagyok úgy, hogy én hívom fel a figyelmét bizonyos dolgokra. Ez a látásmód engem, meg egyáltalán az életem odasodort, fel tudom ismerni az emberek tulajdonságát, ha van. Meg tudom mondani, hogy hát ez kemény szó, hogy mit ér az az ember. De van olyan valóban, aki nem is akar jobb lenni. Egész életemben azon voltam a táborok vezetésével is, hogy jobbítsam, hogy másítsam meg az emberek szemléletét, a kultúrát bevinni az életükbe. Nagyon sokan, akik ismernek, nem mondom, hogy hálásak, de szeretnek velem lenni. Bárhol találkoznak, örömmel találkoznak, és én boldog vagyok. Ez nem mindenkinek jut a sorsában. Én szerintem.
A táborokat említetted, egyébként ez egy nagyon fontos állomás a te munkásságodban. A képzőművészeti táborok, vagy képzőművészeti telepeknek a szervezés, és az is nagyon régi múltra tekint vissza a te munkásságodba. Ezek hogy jöttek? Mert egyébként, ha csak egy-egy ilyen tábort megnézem, akkor szó szerint nemzetközi, mert nem csak Magyarországról érkeztek művészek, hanem szerte a világból, hogy mondjuk a Hortobágy szépséges naplementéjét, daruvonulását, téli tájképét megelevenítsék a saját vásznukon, vagy vissza tudják adni.
Régen, amikor még Vencsellei István volt a fotóklubnak a vezetője, akkor egyszer hirdetett, amelyik üzlet hirdetett egy lehetőséget a fotósok részére, fotósétát. És akkor én is elmentem, és így kerültem be a fotóklubba. Na most a fotóklub, ugye nyáron Hortobágyra mentünk, csapatostul, vagy a másik, ami nagyon jó volt, mindig a Zsibibe jártunk fotózni. Nos, hát ezzel kezdődött tulajdonképpen, és én is, mint tag, még 86-ban bekerültem a Hortobágyi Művésztelephez. De aztán ugye én alapítottam a kórházi galériát, aztán rendeztem még ezen kívül bébi galériát a klinikán, az gyermekklinikán, akkor Hajdúszoboszlón a Mátyás galériát. Így jöttek egymás hátára ezek a vállalkozások, hát idézőjelben vállalkozások, mert tulajdonképpen bármennyit is dolgoztam, ezt önszántamból tettem, az önerőből, én ezért soha mindig azt szoktam, hogy még egy tábla csokoládét se kaptam, de ezt már nem mondhatom, mert kaptam. Végül is így sodródtam bele ebbe a dologba, hogy táborok hátán. A lényeg az, hogy jártam Franciaországba, Égerházi Imre által szervezett kelet-európai csoporttal, és amikor Égerházi meghalt sajnos, akkor én nekem kellett átvenni, mert a kuratórium így döntött, hogy én csináljam tovább. Annál is inkább, mivel a kórházi munkahelyem megszűnt, átvettek az Aranybika Hotel státuszába, azzal, hogy menedzseljem a két művésztelepet, a Hortobágyit és a Civis Művésztelepet Hajdúszoboszlón. Ezek a dolgok újabb ismerettségekhez sodortak engem, ami nem volt rossz, és tényleg teljes mellbedobással csináltam, és jó hiszeműen, és remélem, hogy jól is. Az emberek mindig nagyon jól érezték magukat a táborunkban, mai napig is. Most éppen 22-én kezdődik újból a Hortobágyi Művésztelep. Tulajdonképpen nagy örömmel csinálom jelen pillanatban is, jövőre 27-ben lesz a Hortobágyi Művésztelep alapításának 100 éves évfordulója.
Tudod, hogy hány művésztelepet szerveztél az évek során, és hogy körülbelül mennyi művésszel dolgoztál együtt? Nagyon érdekes, és engem az is érdekel, hogy jelenleg, tehát napjainkban mi az a munka, amit válasz ezeknek, vagy tudsz vállalni ezeknek a rendezvényeknek a megvalósulásában?
Hát mindent. Ugye 2009-ben, hogy megszűnt az Aranybika támogatása a Hortobágyi Művésztelepnek, akkortól én megalapítottuk az egyesületünket, aminek az elnöke vagyok. Ennek 17 tagja van, állami rendeltetésűek is, így a tiszafüredi, a debreceni, a hortobágyi önkormányzatok is tagjai, de nem ez a lényeg, hanem, hogy mindig azt mondják, hogyha valamit ugye kell csinálni, pályázatokat írni, minden, de én ezt már megszoktam, mert a Hotelben, vagyis az Aranybikánál ezt csináltam, tehát ez nekem a kis ujjamba van, és hál' Istennek szerencsésen csinálom, de mindig azt mondják nekem a tagok, hogy te ezt jobban tudod és csináljad. Hát jó, én csinálom, de már nekem is lenne elszámolni valóm az életemmel, és már szeretném, hogyha valaki fölvállalná, de nem találok senkit. Próbálgattam, most nem vagyok öntelt, nem azért mondom, csak van egy olyan érzésem, hogy ha én most, mert ez a szándékom, hogy a 100 éves ünnepség után én leköszönnék, ha szabad, és törődnék egy kicsit a saját dolgaim, hogy rendezném a fiókjaimat, a filmeimet, és dobnám ki a szemétbe a fölösleges CD-ket.
Vagy írnád a következő könyvedet, igen, ennek a folytatását.
Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy kinek fogom tudni átadni. A félő, hogy meg is fog szűnni. Na most, hát a barátok, kapcsolatok, ezek mind a művészteleppel kapcsolatosak. És természetesen ezáltal én megint azt mondhatom, hogy hálás vagyok a sorsomnak, hogy ide vezérelt, mert nagyon sok helyre eljutottam, nagyon sokféle emberrel találkoztam. Például egy kis történet, hogy Kazasztánba is meghívtak, mert vannak kazasztáni művészeink, most is 3 is jön a művésztelepre, és meghívtak oda Kazasztánba, ott is találkoztam, mert hát ugye elmentem sétálni, fotózni minden, és eltévedtem. És hát tulajdonképpen megkérdeztem egy fiatal párt, hogy merre találom azt az utcát, ahová nekem mennem kell, ahol van a szállásom, és akkor kérdezték, hogy honnan jöttem, és mondtam, hogy Magyarországról, teljesen kiakadtak, mondták, hogy ők is magyarok. Persze nem így mondták, hanem, hogy madga, rock. És akkor hát késő már sötétedés volt, mi legalább másfél óráig beszélgettünk. Egy érdekes dolgot mondok, fogalmam sincs, hogy milyen nyelven, és mindent értettem, és ők is engem. És ilyenkor, amikor én beszélek valakivel, egy idegen nyelvű baráttal, vagy következő baráttal, beszélek velük, és nem emlékszem, hogy hogyan. Volt egy történet, még a Hortobágyi Művésztelepen Madarász Gyula volt, a festőművész, mondta a zárszót, a záró ünnepségen. És előzőleg mi a japán mellett ültünk a társalgóban, és hát megkérdeztem, hogy hogyan élnek meg, hát milyen az otthoni háza, hogy él, mikor tanít, milyen a műterme, stb. Nem tudom milyen nyelven, mert én japánul biztos, hogy nem tudok. És akkor, hát mi ott nevetgéltünk, főleg akkor nevettünk, amikor előadta, hogy olyan a hálószobájuk, hogy a szoba közepén van egy sátor, és akkor abba a kutya kötelessége, ha valaki bemegy, a másiknak kutya kötelessége utána menni, de hát nagyon szomorú kifejezéssel következő mondatot mondta, most már csak azt sajnálom, hogy csak a macska megy be. Hát mi ezen jót nevettünk, minden, és akkor a többiek úgy felfigyeltek rám, hogy hát biztosan japánul beszélgetek. És akkor zárszót, amikor Madarász Gyula mondta, előtte ott nyilvánosan mindenki előtt, mondta, hogy Márta, légy szíves már, majd tolmácsolja a japánoknak. Nem emlékszem, hogy azt mondtam volna, hogy fogok tolmácsolni, de ezek untalan úton, útjaimon megtörténnek. Franciaországban is ugyanilyen esetem volt. Rendőrök leintettek, kommandósok voltak. Egyedül voltam. Kérdezték, hogy beszélek-e franciául. Mondtam, hogy nem beszélek franciául. Akkor beszélek-e németül? Nem beszélek. Beszélek angolt. Mondtam, hogy nem beszélek angolul. És erre én, mikor tanakodtak, hogy hogyan lehet kinyitni az autómnak a hátsó ajtaját, hát én oda mentem, akaratlanul, és oda mentem, és kinyitottam az ajtót, és akkor azt mondja az egyik, hogy hát mégiscsak tudok franciául. És én azt mondtam, és németül, hogy én nem tudok csak magyarul. És ezen aztán úgy bepörögtek, hogy rögtön elküldtek onnan a csodába.
Annyira színes az életed, Mártika. Tehát, hogy most itt beszélgetünk tulajdonképpen, és nagyon sajnálom, mert ugye maga a műsoridőnk nem teszi azt lehetővé, hogy azokat a történeteket, amik benned élnek, azokat mind meghallgassam, pedig borzasztóan kíváncsi vagyok rá. Akkor itt beszélgetnénk még a következő két hétben is, de én imádom ezeket a sztorikat hallgatni. Csak azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen, ha nem a fotózás kerül az életed középpontjába, vagy egy ilyen indító programként, hanem megmaradsz mondjuk a könyvelési részlegen, vagy esetleg maradsz a gyors és gépírásnál, hogy vajon akkor mit csináltál volna? Vajon akkor hova forogja ki magát te sorsod? Hogy el tudod képzelni, hogy miért pont a fotózás? Hogy mit adott neked a fotózás? És aztán persze, most a művészekről beszélünk, de te ugyanolyan csodálatosan festesz, mint amilyen csodálatosan fotózol. Tehát, hogy te ugyanúgy alkotsz ilyen értelemben vászonra is. De ha nem ezt csináltad volna, akkor mi egyebet tudtál volna magadnak elképzelni a te határozottságoddal?
Megmondom, most van egy frappáns válaszom, hogy műszaki rajzoló lettem volna, mert azt is elvégeztem. Nos, hát igen. És megint csak vissza kell vezetnem a szót arra, hogy a családomtól hoztam mindezt a dolgot, amit én véghez vittem. Ugye egész életemben csak tanultam, és még nem is régen, mint ahogy megemlítettem, hogy angol tanultam. Angol nyelvvizsgát tettem. 2 évig jártam, és minden nap kitartóan, egyedül hétfőn nem, mert az a nyelviskola nem volt hétfőn, meg ugye hétvégén nyitva, de kedszerde csütörtökön, sőt még pénteken is, 4-4 órát jártam minden nap, mert meg akartam tanulni. Mindig így volt velem, egész életemben. Persze az iskolában azért meg kell mondanom, hogy nem én voltam az, akit állandóan mindig babusgatott a tanítónéni, átnézett rajtam. Soha azon kívül, hogy feleltetett, sose kérdezte meg tőlem, hogy hogy vagyok, vagy mi újság. Szinte rám sem néztek, és ugyanez kísért engem tinédzser koromban is, a gimnáziumban is, ugyanúgy. Én csak egy tanuló voltam, akit feladatait ellenőrizni kell, de feleltetni kell, osztályzatot kell neki adni, de én nem voltam több a többi gyerek között, amit láttam, hogy azok azért hol oda mentek szünetbe a tanulóhoz kérdezgették, stb. És ez a mérhetetlen dac, amit ez szülte nekem az életembe, ez vitt tulajdonképpen, nem haragszom rájuk, mert ezt adta nekem az energiát, ezek a dolgok.
Mit szerettél volna a dac által elérni? Mi esett volna jól, aztán később?
Hát akkor igen, jól esett volna, de az élet engem igazolt. Mert én bátran mindent, amit csak akartam, meg tudtam csinálni. És egyszer ez is egy történet, hogy az iskolába, de fölöttem, igen, a fölöttem járt Almási Aladár, a festőművész. És egyszer már felnőtt koromban, mit tudom én, jó 20 évvel ezelőtt történhetett, hogy egy festmény gyűjtő megkért engem, hogy segítsem hozzá, hogy hát ismert festőknek a munkáit szeret megvásárolni. Így jutottam föl Budapestre is, elkísértem őt, hát most már így tudom, hogy Almási Aladárhoz, aki rám emlékezett a gimnáziumból. akkor értettem meg, amikor nála voltam, hogy lehet, hogy nem is voltam annyira láthatatlan gyerek, mert ő figyelt engem. Tehát akkor ott elmondta, hogy hú, milyen gyönyörű ruháid láttalak, meg itt láttalak, ott láttalak, amire én nem is emlékeztem. Úgyhogy ez annyira jó érzés volt a lelkemnek, hogy tehát akkor lehet, hogy én láthatatlan voltam mindenki számára, de mégis ő, ezt nem tudtam, hogy mégis valaki figyelte az én utamat.
Milyen érdekes, hogy a láthatatlanságról beszélsz, és egész életedben azzal dolgoztál, hogy megörökítsél valamit, és meg tud mutatni. Annak, aki azt nem látta, azt a valamit.
Igen. Hát ebben élek, és tulajdonképpen mindig is ezt szerettem volna. Nem túl lihegni, de én a látásommal szeretném megmutatni a természet és maga az élet csodáit. És ezt nem erőltetem senkire, de amikor megmondom, vagy megkérdezik, hogy ugyan mit láttál, vagy mi van ebben a képben, mi az a plusz? Mert ugye egy fotó akkor plusz, hogyha én is benne vagyok. De ez nem mindig így van.
Muszáj megkérdeznem, hogy mit gondolsz a mai világnak a látásmódjáról? Ma már mindenki fotóz, mindennel is lehet fotózni. Ma már nem kell semmi, mert a mesterséges intelligencia előállít egy olyan képet, ami nem a valóságot tükrözi, hanem egy elképzelést akár.
Hát ez a reménytelen reménység, úgy mondanám, amikor, és egyre többet látunk ilyet, hogy a mesterséges intelligencia csinálja meg a képet, akkor én hol vagyok? Mert ha én akarok láttatni valamit, nem ő láttatja, hanem az a gép. És most olvastam éppen, hogy lesz egy kiállítás a műcsarnokban a mesterséges intelligenciával készült képekből.
Megvan az első fotógéped? Megvan az első fényképezőgéped?
Igen, a pajtás fényképezőgépen megvan, ami 80 forintért volt kitéve az állami áruház kirakatjába, itt a Piac utcán, és az anyukám nem akarta először megvenni, mert el volt szakadva a doboza.
És ezt hozta a Jézuska.
Ezt hozta.
A Jézuska viszont meghozta.
Igen.
Mártika, visszanézve az életedre, a munkásságodra elégedett vagy?
Elégedett.
Az eddigiekkel?
Mindig elégedett voltam, bár néha a férjem otthon dühöngök, de ezek olyan mellékes dolgok, szóval nem az én életemmel kapcsolatban dühöngök, hanem más ember tevékenységével kapcsolatban dühöngök, hogy hogy meri, miért csinálja, semmi értelme, kicsit közelebb kellene lépni a dologhoz, és akkor ő is meglátja, de hát én nem tudok senkinek sem a lelkébe belebújni.
Hogyan tovább? Mit dolgozol most?
Most már annyi gondolat van a fejemben az életemből, hogy ezt muszáj kiírnom, mert ha 95 éves koromig akarok élni, biztosan lesznek még gondolatok, amik az agyamban meg akarnak maradni, de nincs hely, és úgy gondoltam, hogy ennek a könyvnek a második részét megírom.
Tulajdonképpen egy ilyen tavaszi nagy takarítást csinálsz a polcokon, ami nem kell, azt ide leírod, és akkor lesz szabad polc vagy hely a most következő dolgoknak.
Igen, így van. Az agyat tisztítani kell. Ezt nem is tudom, hol egyszer vagy egy pszichológus, valami ilyesmi előadást tartott, de valaki erről is hallottam, és úgy belevésődött az agyamba, hogy hát nekem is ezt kéne tenni, mert nincs hely már az agyamban.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy most itt voltál, hogy megszakítottad ezt a rendrakást tulajdonképpen, ezt a folyamatot, és eljöttél velem beszélgetni. Bárcsak tovább tartana a műsor, és még kérdezgethetnélek, mert te fantasztikus történeteid vannak, de azt gondolom, hogy a könyvben nagyon sok minden megmarad, és aki szeretné, az el tudja olvasni. A te keresőbe zárt világodat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy fogadtál.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Hácsongrádi Márta fotóssal, képzőművésszel beszélgettem a Keresőbe zárt világ című most megjelent könyve apropóján. Ha lemaradtak volna a mai adásunkról, akkor visszahallgathatják a beszélgetésünket itt ismétlésben a rádióban, vagy a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva is. Én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.